Ugye az elmúlt két héten keresztül találkoztunk. Szóval, hát ugye ez az első ige hirdetés, amit mint lelkész tartok nektek. Szeretném, hogyha kinyitnátok a Szentírást János evangéliuma első fejezeténél. János evangéliuma első fejezetének, mindjárt mondom melyik versét. Azt mondja, hogy a 29. János evangéliuma első fejezet 29. versénél, ha kinyitjátok a Szentírást. Ugye, amit most mondok, hát én is úgy készültem már erre az igehirdetésre, hogy hát ez egy iránymutató igehirdetés. Ugye, ez egy kicsit egy bemutatkozás is, hogy mégis én mit tartok fontosnak, és hogyan gondolkodom. Tehát azért azt gondolom, hogy egy ilyen első igehirdetés az sok mindent mond. És egy történettel készültem, és ezt a történetet szeretném veletek megosztani. Ez a történet olyan történet, amit nagyjából gyorsan át szoktunk lapozni, vagy át szoktunk siklani felette, mert olyan nem mond túl sokat látszólag. És én ezt szeretem a Szentírásban, hogy hasonlít Jézushoz, nem véletlenül Jézusnak az ige a neve, hogy Jézust sem látták különlegesnek a felületes szemlélők, és mégis, bármilyen egyszerű volt a külseje, mégis a végtelent hordozta magában. Hát ilyen a Szentírás is, hogy itt van egy rém egyszerű történet. Olyan egyszerű történetet fogok elolvasni, hogy lehet, hogy amikor elolvastam, azt mondjátok, na jó, igen, és akkor erről fogsz beszélni. És ez olyan, tudjátok, mint az adventi naptár, hogy minden napnál van egy kis ajtócska, ki lehet nyitni, és ha kinyitod, van benne ajándék. Na hát körülbelül ilyen az ige is, hogy minden igének van egy kis ajtaja, és ha meg tudjuk nyitni, és a Biblia olvasás végül is ezért egy különleges dolog, ha meg tudjuk nyitni, hát akkor nagy mélységek tárulnak fel, és én ezt szeretem, hogy egy egyszerű történetben milyen tanulságok olvashatóak. Tehát így olvasom János evangéliuma első fejezetének a 29. versét. Másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondta, íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én ezt mondtam, én utánam jön egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálam. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek, és bizonyságot tett János mondván, és láttam a lelket leszállani az égből, mint egy galambot, és megnyugodott ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, aki keresztel Szentlélekkel. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ő az Isten fia. Bocsánat, itt valami nagyon gerjed. Tehát ha lehet ezt így. Jó, nem tudom mitől, de sípol. Szóval, ugye mi ez a másnap? Miről szól ez a másnap? Ez ugye arról szól, hogy az előző nap ott voltak a farizeusok és a papok küldöttsége. Köszönöm szépen, Robi. Az előző nap ott volt a papok és farizeusok küldöttsége megkérdezni keresztelő Jánost, hogy hát ki is ő, meg mi is az ő szolgálata, és ez meg másnap történik. Majd erről is beszélek egy pár szót, hogy gyakorlatilag miért volt annak a látogatásnak jelentősége. Szóval itt van keresztelő János, aki óriási küldetést vitt végbe, megmozgatta az országot, és mindenki számára egyértelmű volt, hogy ő a próféta, aki ugye keresztel. És ez az ember azt mondja, hogy ne rá figyeljenek, hanem figyeljenek Jézusra. És Jézusra mutat. És azt mondja, hogy íme az Isten báránya. Ugye Jézus addig nem volt látható, egyszerűen abból az okból, hogy 40 napig a pusztában volt. Tehát Jézus eltűnt, megkeresztelkedett, de utána 40 napig nem látták. Jöttek a farizeusok, kérdezték, hogy hát keresztelő János most mit csinál, de Jézus nem volt sehol. Másnap viszont, miután a küldöttség, a papi küldöttség elment, megjelent Jézus. És keresztelő János rámutat, hogy íme az Isten báránya. Mi volt ennek a következménye? Keresztelő János el is mondja, hogy meggyőződtem róla, a Szentlélek bizonyságot tett, tudom, ő az. Bemutatta. Mi volt a következménye? Elhangzott a kijelentés, ő a Messiás. 4000 éve várjuk. A zsidó nép csak 1800 éve. Olvasunk valamit, hogy volt valami reakció? Nem. Olvasom tovább az igét. A 35. verstől megint így kezdődik, másnap. Másnap ismét ott állt János és a kettőző tanítványai közül, és ránézve Jézusra, amint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. Érezzük, hogy mintha keresztelő János így zavarva lenne, de azt mondja, hogy emberek, hát itt a Messiás, és nem történik semmi. Nem reagál senki. Nem szól senki semmit. Eltelik a következő nap, és mondja keresztelő János, hogy hát vegyétek észre. Döbbenet, hogy egy napig semmi nem történt. Hát miért nem történt? Azért, mert ugye a nép elvárása egy kicsit más volt, mint amit Jézuson láttak. 40 nap éhezés után, a sátánnal való küzdelem után Jézus elég elgyötörtnek látszott. Nem az a hódító volt, akire számítottak. És itt jön az a történet, az a nagyon egyszerű történet, amit szeretnék nektek elolvasni. 35. verstől. Másnap ismét ott állt János és a kettő tanítványai közül, és ránézve Jézusra, amint ott járt, mondta, íme az Isten báránya. És hallotta őt a két tanítvány, amint szólt, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulva, és látva, hogy követik azok, mondta nekik, mit kerestek? Azok pedig mondták néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol laksz? Mondta nekik, jöjjetek, és lássátok meg. Elmentek, és meglátták, hogy hol lakik, és nála maradtak azon a napon, volt pedig körülbelül este 6. Ugye 10 óra, 6-kor kezdődött a nap a zsidók szerint, tehát 6 meg 10, ez 18, tehát ez este 6 óra. A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, a Péter testvére. Találkozott először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a Messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. Hát ez a történet. Keresztelő János rámutat Jézusra, íme az Isten báránya. És ugye ez a két tanítvány elindul Jézus után. Jézus megkérdezi, mit kerestek ők? Azt mondják, mester, hol laksz? Ő meghívja őket vendégségbe. És ott maradnak. Na hát ez a történet. Hát vendégség, nem? Hát mai világban is van, hogy egyik ember meghívja a másikat, ma már ritkábban, de akkor ez egy viszonylag természetes dolog volt, hogy emberek vendégeskednek egymás között. Na most erről itt lehet prédikálni. Ez miről szól ez az egész történet? Gondoljuk meg a szituációt. Ott van egy tömeg, ugye? Keresztelő János tömeg vette körül, sokan hallgatták a prédikációját. Ez egy tömegrendezvény. Ott van Jézus is, ott járkál a parton. És ketten azt mondják, hogy figyeljet, azt mondja, hogy ő a Messiás. Azt mondja keresztelő János, ami tanítunk, hogy ő a Messiás. Hát menjünk utána. És elindulnak és követik. Nem mennek oda. Távolról követik. Tiszteletteljes távolról. Jézus sétál, lát sok ember, de feltűnik neki kettő, aki nagyon gyanús. Ezek, mintha már követtek volna eddig is bennünket. Ők nem jönnek oda, nem kérdezik meg, hogy mester, szeretnénk valamit mondani? Nem. Csak úgy követik, távolról. Nem is maradnak le, nem is közelítenek.
Hát előbb-utóbb azért Jézus észreveszi őket, hogy ezek követnek engem. És akkor hátrafordul, és megkérdezi, vagy int nekik, hogy hát talán akkor merészkedjetek közelebb. Ez a kettő egymásra néz, de ez bennünket hív. Hát menjünk közelebb. Jó, de mit mondunk neki? Hát, amit megbeszéltünk. Na, de melyikünk mondja? Hát mondja te neked erősebb a hangot. És akkor közelebb mennek. És egy nagyon bátor kérdést tesznek fel. Kérdezi Jézus, hogy na akkor valljatok színt, miért követtek engem? És azt mondják, Mester, hol laksz? Ez egy nagyon bátor kérdés, mert attól függetlenül, hogy ugye volt akkor vendéglátás, de ő a messiás. Hát a messiásnak mutatták be. És mekkora különbség van a farizeusi papi küldöttség érdeklődésének iránya, meg ezeknek az embereknek érdeklődésének az iránya között. Azok egy ideológiai támaszt kerestek, azok bizonyítékokat, érveket kerestek, hogy meg tudják magukat nyugtatni, hogy ő a messiás vagy nem. Ezek az emberek viszont ideológia helyett közösséget keresnek. Ugye az, hogy valakit meglátogatunk, az egy közösség. Hogy elmegyünk hozzá, az egy igazi lelki közösség. Egy óriási lépés volt, egy nagyon bátor lépés volt. És tudjátok, én már lelkész voltam, de én soha nem gondoltam arra, hogy Jézussal nekem lehet közösségem. Persze, hát azt mondtuk, hogy Jézus szeret minket, meg azért igen, hát Jézus meghalt értünk, és ilyeneket mondtunk, csak a gyakorlat az azt mutatta, hogy azért nem teljesen hittük el, vagy legalábbis én magam részéről nem teljesen hittem el, hogy Jézus tényleg lehetek követni. Sokkal egyszerűbb volt az a hozzáállás, mint a papok hozzáállása, akik ugye úgy gondolkodtak, hogy hát azonos elveken kell lennünk, erről kell meggyőződni, hogy mi ugyanazt valljuk-e, elfogadják-e a mi hitelveinket, ugye nekünk most van 28 hitelvünk, akkor ha mindenben egyetértünk, akkor mik vagyunk egymásnak? Elvtársak vagyunk. Igaz? Az elvtárs az nem ugyanaz, mint a lelki közösséget vállaló. Az nem ugyanaz. Elvtársak a múltban tudjuk, hogy nagyon csúnyán le tudtak egymással számolni, ugye? Ugyanazt vallották, de attól még megölték egymást. Igaz? Tudjuk, hát a papok is elméletileg egyet vallottak Jézussal. Ugyanazt a Bibliát olvasták, aztán jól megölték. De ezek az emberek mások voltak. Ez a két tanítvány. És tudjátok, hát ugye ez egy ilyen kicsit bemutatkozó ige hirdetés. Én akkor fordultam meg, körülbelül egy ilyen 12 évvel ezelőtt, amikor valaki a kezembe nyomott egy ilyen könyvet, ez a címe, hogy Victory in Jesus. Ami azt jelenti, hogy győzelem Krisztusban. És a hitnek, a hit általi megigazulásnak egy olyan új szempontját világította meg, amit én el nem tudtam addig képzelni. Ezt magyarul egyébként a Csabai Tamásék lefordították, a törvény cselekedete nélkül. Nekem két aranypéldányom van, sajnos ma már ez nincs meg. Egyet mindig tisztelettel kölcsönözni szoktam, de mindig be is gyűjtöm attól, akinek kölcsönözni szoktam. Ez nekem az egész szemléletmódomat megváltoztatta a Jézussal való kapcsolatról. Mert ugye bennünket úgy tanítottak még a teológián is, hogy hát Isten bűnnel együtt nem lakik. Igaz? Bűnös vagy? Hát akkor azért azt ne remélt, hogy a nagyon-nagyon közel kerülhetsz Istenhez. Nem volt ez így kimondva. De most csak hagyd tegyek fel nektek egy-két ellenőrző kérdést, jó? Hogy ti hogyan gondolkodtok? Nyilván nem kell erre válaszolni, magadnak tedd fel ezeket a kérdéseket, ugyanis az, hogy most te elmersz-e menni Jézushoz, bemersz-e lépni oda, ahol ő van, vagy nem. Ez nagyon sokban múlik azon, hogy hogyan gondolkodsz arról, hogy ő kicsoda neked. Tehát, egy nagyon radikális néhány kérdést fogok föltenni, csak úgy magatoknak tegyétek fel. Kiáradhat-e rád ma a Szentlélek? Hát én mindig azt gondoltam, hogy ez valami nagyon-nagyon távlati cél, hát még sokat kell ezért változnom, meg formálódnom magamon. Az evolúciós fejlődésnek még néhány millió éve előttem van, mire eljutok oda, hogy a Szentlélek tényleg kiáradhat rám. Lehetek én ma közösségben Jézussal? Járhatok-e ma közösségben Jézussal? Olyan kapcsolatban, mint mondjuk az apostolok voltak. Még radikálisabb kérdés. Lehetek-e teljesen bűntelen ma? A mai napon? Hát ugye ezekre mind azt a választ adtam, hogy nem, hát meg lehet közelíteni. De hát azért hát Jézus, én meg egy bűnös ember vagyok. Hát ezért soha nem fogok olyan lenni, mint Jézus, ugye? Szokták mondani, amikor beszélgetünk, hogy hát Jézus így cselekedett. Ja, hát az Jézus volt. Én azért soha nem leszek Jézus, ugye? Üdvözülsz-e a végén? Ma tudod-e, hogy ott leszel-e a mennyben? Lehet ezt biztosan mondani? Ne. Hát ezt nem lehet biztosan mondani. Majd meglátjuk. Ezek nagyon fontos kérdések, nem? Ezek nagyon-nagyon fontos kérdések. És én ezekről mind úgy gondolkodtam, hogy jó, hát Jézus megbocsátott nekem, ez egy dolog, de hát nekem annyi bűnöm van, hogy az felfoghatatlan. Hát így én nem vagyok megváltható, de nagyon igyekszem. Sokat olvasom a Bibliát, nagy teljesítményt viszek végbe a szolgálatba, érdemeket szerzek. Persze ezt nem mondtam ki, hogy érdemeket szerzek, de hát erről van szó. Buzgón imádkozom, és mindezt azért, hogy elnyerjem Jézus szeretetét. És most ott vannak ezek a bűnös emberek, ezek a ugyanolyan emberek, mint mi. És belépnek Jézushoz. Engem nagyon-nagyon-nagyon foglalkoztat az, hogy lehetett ez a beszélgetés, miről volt szó, mit tapasztaltak ők, mit éltek át. Gondoljuk meg, egy szobában Jézussal. Nem tudjuk, hogy milyen volt Jézusnak a lakhelye, de biztos, hogy nem egy püspöki palotába hívta őket, hanem vagy egy sátor volt, ugye vándoroknak nagyon sokszor egy kis sátra volt, nem túl nagy hely, vagy egy nagyon egyszerű albérlet, ugye? Elmentek hozzá, leültek, biztos megkínálta őket. Teljesen természetes volt Jézus számára, hogy ők ott alszanak, és aznap rájuk figyelt, egyedül rájuk. Hát ez is egy különleges tapasztalat lehetett, hogy ők Jézustól hallanak, és gondoljuk meg, hogy ők fogalmuk se volt, hogy gyakorlatilag mi történik abban a pillanatban, igaz? Ők hát elmentek, ugye ők érdeklődtek. De Jézus mond egy ilyet, hogy senki nem jöhet én hozzám, ha az Atya nem vonja őt, ha a Szentlélek nem vonja őt. Ez már egy isteni terv volt, hogy ők ott, akkor, abban a pillanatban ott lesznek, hallják Keresztelő János megszólítását, mint ahogy ti is hallottátok, és elindultok felé, és követni fogjátok, és belépnek Jézushoz, és Jézus megosztja velük a lakhelyét, ahol lakik. És leülnek. És valami fogalmunk lehet, hogy zajlottak ezek a beszélgetések, mert olvassuk a Nikodémussal való beszélgetést, vagy a samáriai asszonnyal való beszélgetést. Tehát ott nem a semmiről beszéltek, hanem Jézus szava olyan, mint a fekete lyukban sűrűsödött anyag. Tudjátok, milyen az. Elfér a tenyereden méretében akkora, de közben mondjuk olyan súlya van, mint a föld bolygónak. Úgy sűrűsödik be a fekete lyukba az anyag. Hát ezt gondold meg, hogyha az zuhanni kezd, az szakít mindent, igaz? Az önzés, a képmutatás, a hamisság, a hagyományok kérgét, mint Innát bácsinak a a kezét, ugye a tűz nem fogta, hát Jézus szava az mindent tör, és bizony, hát valószínűleg ők elcsöndesedtek, hát próbáltak ugye kérdezgetni, de aztán én azt gondolom, hogy Jézus volt az, aki beszélt hozzájuk, és ahogy hallgatták, úgy kezdett összeállni bennük a kép, hogy kivel is beszélgetnek. Hát számomra ez a nagyon különleges. Azzal a személlyel beszélgette, aki egyébként az atyával beszélte meg a legszűkebb körben a világ teremtését. És most ő ugyanezzel a személlyel beszélgetnek. Azzal a személlyel beszélgetnek, aki elhatározta a világ megváltásának a tervét. Azzal a személlyel beszélgetnek, aki az ő személyes megmentésük tervét is lefektette, és értük meghalt, vagy meg, ugye itt még jövő időben vagyunk, értük meg fog halni. Az a személy, aki értük jött, hogy megszabadítsa őket. És ebben nem, itt volt a fordulat, amikor én megértettem azt, és a magam számára megértettem, már nem csak mások mondták, hogy Jézus eljött, és ha én egyedül éltem volna a Földön, akkor is meghalt volna, értem személyesen. És Isten nem fizet ekkora árat bizonytalanra. Nem bizonytalan az üdvösség. Nem bizonytalan az, hogy én Jézussal kapcsolatba kerülhetek. Nem bizonytalan az, hogy én a Szent Lelket megkaphatom ma. Mert ugyan bűnös vagyok. Mert a jövőben is fogok bűnöket elkövetni. Ez így van. De az Isten befogad az ő hajlékába. És az azt jelenti, hogy teljes védelem alatt állok. Ugye ott volt a gyönyörű jeruzsálemi templom, arannyal, bárbánnyal díszítve, de hol volt az igazi templom? Akkor, Jeruzsálemben, ahol Jézus volt. Ők a templomban voltak. Ma nem volt szolgálat, de én azt szeretem igazából, szeretném a 84. Zsoltárnál kinyitnátok a Szentírást. Azt szeretem igazából, hogy persze emberi szerzők is szép verseket szoktak írni, de hát azért messze nem hasonlíthatóak a zsoltárokhoz. Ugye nekünk egy olyan 150 versből álló gyűjteményünk van, amiből szerintem szolgálatokat is érdemes tartani. És most ez a szolgálat helyett van, jó? Az egész 84. Zsoltárt szeretném elolvasni, hiszen ez pontosan arról szól, amit ezek az emberek megéltek Jézussal közösségben. És ezek az emberek nem egyszerűen ideológiailag győződtek meg, hogy hát tényleg ő a megváltó, hanem megtértek. Hanem mint a tékozó fiú hazatértek. Ezek az emberek fölfogták azt, hogy meg vagyunk mentve. Itt van, test közelben a szabadító. És ez gyakorlatilag nekünk is itt van. És aki ezt fölfogja, annak megváltozik az egész életszemlélete. Nekem is a vállamról egy akkora teher zuhant le, hogy nekem nem ellenségem az Isten, nem vetélytársam az Isten, nem olyan, akivel meg kell küzdenem, hogy hát közelebb kerüljek hozzá, ő hív. És mindenki jöhetett volna Jézushoz, igaz? Hát ott az egész tömeg, bárki követhette volna, Jézus szabadon elérhető volt. Az egy más kérdés, hogy ketten vették a bátorságot. Ketten hitték el, hogy Jézus tényleg a Mesiás, és tényleg megközelíthető. Na nézzük ezt a 84. Zsoltárt. Így szól az éneklőmesternek, a Gititre, Kórá fiainak Zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid seregeknek, Ura. Kívánkozik, sőt, emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újjonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a pecske is fészket magának, ahova fiait helyezhesse. A te oltáraidnál, ó seregek Ura, én királyom és Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, márhogy a szenvedést. Bizony áldással borítja el a korai eső. Erőről erőre jutnak, még megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregetnek Istene, Hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg, Jákób Istenem! Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaiban, hogy sem ezer másút. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonosznak sátorában, mert nap és pajzs az Úristen. Kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek Ura, boldog ember az, aki bízik benned. És ezen múlik. Veszed-e a bátorságot, mert ahhoz nagyobb alázat kell, hogy ezt elhidd, hogy neked bűnösen is közösséged lehet az Istennel. Ami nem azt jelenti, hogy elbizakodottam, mint a papok jöttek, akik vizsgáztatni akarták Jézust, és majd felülről megmondta, hogy ő mit csináljon, és elbírálni saját hatalmukat félt, hogy na, Jézus, alkalmas-e messiásnak, vagy nem? Hát nem ezek azok, akik bíznak az Istenben, hanem aki elfogadja, hogy igen, az Isten még rajtam is tud segíteni, és az Isten bölcsessége és szeretetének ereje, az még engem is meg tud menteni. És ugye, ettől kezdve, képzeljétek el, teljesen másképp kezdtem el imádkozni is. Mert ugye addig az volt, hogy hát imádkozom. Ugye hányszor van, hogy te imádkozzál, értem, a te imádat jobban meghallgatja az Isten. Igen? Hát ez érdekes, mert én miben vagyok más, mint te? Semmiben. Igaz? De elkezdtem elhinni azt, hogy Isten kézzel foghatóan ott van. Isten engem szeret. És ha én nem akarok neki dirigálni, meg irányítani, meg megmondani neki, hogy tervezzem, hogy ő cselekedjen, de azért jövök hozzá, mert várom a szabadítását, mert hiszek abban, hogy úgy, ahogy ő akarja, és akkor, amikor akarja, de megment, és megszabadít. És akkor nekem teljesen kinyílt az imádság lehetősége, hogy ott Istennel beszélgethetek. És ezért mondom el nektek ezt az egész történetet, mert ti vagytok azok, akik elmehettek Jézushoz. Te vagy az, aki hallja, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, utána mész-e Jézusnak. Legyőzöd-e a félelmedet, hogy mit fog szólni, hogyha én azt mondom, hogy hol laksz. Meghív-e magához. Hát engem biztos nem. Hát a többieket igen, de hát engem biztos nem. Ezeket, ha le tudod győzni, és el tudod hinni, hogy szeret téged az Isten, akkor megtapasztalod azt a lelki közösséget az Istennel, amit egyébként senki más nem tapasztal meg. Ezen múlik. El tudsz-e csendesedni az Isten lábánál? Tudsz-e figyelni rá? Ezek az emberek nagyon, nagyon egyszerű, nagyon gyarló emberek voltak, de taníthatóak voltak. De nyitott volt a fülük. Ugye? Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. És ezek az emberek valahogy rájöttek arra, hogy erre van szükségem. Nekem erre van szükségem. Nekem egy szerető, személyes megváltóra van szükségem. Akire mindig lehet számítani, aki mindig ott van körülöttem, ugye? És akinek a hajlékába, a mennyei templomba, hídben beléphetek. Ugye erről szól ez az egész Zsoltár, hogy ott lehetsz. Ott lehetsz egészen közel, és ne is add lejjebb ezt, ez legyen a legfontosabb számodra. Mert ez a megtérés. Amikor elhiszem azt, hogy nem én fogom megoldani a dolgokat, de az én gyengéim nem fogják megakadályozni az Istennel való kapcsolatomat, mert az Isten jött el. És az Isten visszafordul, és tőled is megkérdezi, mit keresel? Engem keresel? Akkor gyere hozzám. Lakjál vele. Gondoljuk meg Jézus szempontjából. Milyen lehetett ez Jézusnak? Ugye, ő eltervezte az atyával évezredeken keresztül, hogy megvált bennünket. És eljött az arany pillanat, amikor a földre jött. És mivel töltötte ennek az életnek a nagy részét? Hát, Názáretben ács volt. És egy csendes, mindennapi életet élt. 30 év eltelt az életéből, és összesen 3,5 év van. Hát most, ha nektek azt mondanák, hogy aranyos testvérek, itt van Szombathely lakossága, nem a világ, nem a földbolygó, csak Szombathely. 3,5 év múlva mindenki tudjon az evangéliumról. Nagy kihívás. Hát azt mondanánk, hogy kicsit rövid az idő, nem? Neki 3,5 éve volt arra, hogy megváltsa a világot. Hogy megszólítsa a teljes emberiséget, és kétség nélkül megmutassa azt, hogy merre van az Isten útja. Nagyon rövid idő. És még semmi nem történt. Még senki nem tud róla. Amikor bemutatják őt messiásként, kettő követi. Hát ez nem egy nagy szám, igaz? Ketten. De Jézus látja, hogy ki ez a kettő. És tudja ennek a beszélgetésnek a jelentőségét. Ők, nekik fogalmuk sincs, hogy gyakorlatilag most alapította meg az új szövetségi egyházat, igaz? Hogy ez a kettő majd másokat hív, ugyanúgy, ahogy ti is, és ebből elindul egy hatalmas mű, és amikor feltámad, akkor kiárad rájuk a Szentlélek, és óriási erővel gyakorlatilag egy generáción belül elérik az akkori római birodalom határait, és még azon túl is. És látod benneteket, hogy majd ennek a kettőnek a tevékenysége következtében hívő emberek ébrednek, térnek meg, és elindul majd a végidőben egy egyház, mert hogy az egyháznak mi volt a célja? A zsidó egyháznak, Ábrahám leszármazottainak az első időben az volt a célja, hogy előkészítsék az első eljövetelt. És mi az új szövetségi egyháznak a célja? Hogy előkészítsék a második eljövetelt. Magyarul ezek az emberek, ezek a ti előfutáraitok. Ő rájuk épül az új szövetségi egyház, meg majd többi tízre még, aki hozzájuk csatlakozik. És Jézus látta, hogy ezek gyarló emberek, egyszerű emberek, félénk emberek, de szeretik őt. És látta, hogy igen, ennek a munkának az lesz az eredménye, hogy ő eljöhet az ég felhőiben. Hiszitek-e azt, hogy Jézus nem sokára eljön az ég felhőiben? Hiszitek-e azt, hogy nem lesz akadálya? Egyszerűen semmi nem fogja tudni megakadályozni azt, hogy Jézus eljöjjön és megalapítsa az országát. Hiszitek? Ezért vagyunk itt, igaz? És Jézus ezt látta, és miközben beszélt nekik, figyelte a tekintetüket, látta a szívüket, hogy formálódnak, és azt mondta, hogy igen, ezek az én bárányaim, ez az én népem. Most én szeretném, ha egy pár percig csendben lennénk, nem sokáig, de gondolkodjatok el rajta, hogy benneteket híve Jézus, halljátok-e a hangját, és ti utána indultok-e, és mertek-e belépni oda, ahol ő van, a szentélybe. És elhiszitek azt, hogy ő a maga áldását rátok akarja árasztani. Imádkozzatok ezért, hogy ez most itt valóság legyen. Szerető mennyei atyánk, jóságos Istenünk! Urunk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te hívsz bennünket, és köszönjük Istenünk, hogy örök és szent és visszavonhatatlan hívással hívsz bennünket. Hálásak vagyunk Istenünk azért, hogy ugyanúgy, ahogy azok a tanítványok is kétségtelenül meggyőződtek arról, hogy megtalálták a Messiást. Hiszen a Messiás megtalálta őket. Ugyanúgy mi is megtaláltunk téged, és dicsőítünk, áldunk és magasztalunk téged. Mert te vagy az, aki átölelsz bennünket. Te vagy az, aki megbocsátod minden vétkünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronázol meg minket. Dicsőítünk téged. Hálát adunk Istenünk ezért a végtelen kegyelemért, és Urunk, mi megragadjuk a Te kezedet. Add, hogy semmi más ne foglalkoztasson bennünket, csak a veled való közösség. Gyógyíts meg bennünket, és hisszük, és kimondjuk, hogy igen, Jézus vére meggyógyított bennünket, és folyamatosan gyógyít, tisztít, és hisszük Istenünk, hogy mi azok vagyunk, akikre kiárasztod a Te lelkedet. Mi kérjük a Szent Lelket, kérjük a veled való legközvetlenebb kapcsolatot. Mi ott akarunk ülni a Te lábadnál. Áldunk és magasztalunk ezért, hogy ez igazság és valóság. Mint ahogy Te is feltámadtál, a mennyben vagy, és visszatérsz nagy dicsőséggel az ég felhőiben, ez is valóság. Köszönjük Neked, Istenünk! És Te áld meg így az életünket, Te áld meg így a közös életünket, a közösségi életünket. És add meg, hogy valóban ne csak Szombathelyen, hanem Vas megyében, Magyarországon és az egész világon ismert legyen a Te neved. Jézus nevében könyörögtünk, Atyánk, Te hozzád is, Jézushoz is. Amen.
Köszönjük szépen a tanítást! Isten tiszteletünk végén, imádság előtt énekeljük el a 252. számú ének.
Minden éves. Minden éves. Minden éves.
Akkor minden négy változat. Igen.
Kettő, 52. Négy, első négy.
Thank you.
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világításod ideje, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert íme sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Amen.